Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat. A mai Unisexben egy komplikáltnak tűnő családi felállás lesz a témánk, ami valójában egyáltalán nem olyan komplikált, mert hogyha lefejtjük a felszínt, akkor gyakorlatilag rájövünk arra, vagy ki fog az derülni, hogy ott, ahol szeretet van és egység van, az nem lehet komplikált. Egy olyan pár, szülőpár lesz nálunk, akik egy leszbikus és egy meleg kapcsolatból vállaltak társszülőként közös gyereket, tehát ennek a kisfiúnak, aki ről lesz most szó, vagy aki miatt ez a beszélgetés most az Unisexbe bekerül. 4 szülője van, 2 apukája és 2 anyukája, sok nagyszülője, és egy nagyon döbbenetes egység az, amit majd hallani fogunk, amiről ők beszélni fognak. Ugye azért is jutott eszembe ez a téma, mert amikor Bartus Marcival beszélgettünk, akkor tulajdonképpen a konklúzió az volt, hogy a melegek most jelen pillanatban Magyarországon nem igazán tudnak gyereket vállalni, akár örökbefogadóként, akár pedig valamilyen más úton, csak akkor, hogyha valamilyen illegális megoldáshoz fordulnak, és már akkor, amikor ez a videó kikerült, akkor a YouTube-on érkezett alá egy komment, hogy hát azért itt van a társszülőség is. És valóban Marcival arról nem beszélgettünk. Nyilván nem mindenkinek opció ez is, de mindenképpen ott van, és hát most már vannak olyan Facebook csoportok, amiben meleg párok vannak, és egyéb más témák is szóba kerülnek, de többek között ez olyan egyszerűen működik, hogy feladnak egy hirdetést, és arra mondjuk egy másik pár jelentkezik, hogy igen, ők is szeretnének gyereket, és innentől kezdve pedig elindul a folyamat, amennyiben szimpatikusak egymásnak, tehát közvetítő sincsen. Ez egy nagyon érdekes dolog szerintem abból a szempontból, hogy minden esetben, például az örökbefogadás esetében is nagyon sok segítséget kapnak azok, akik szülővé válnak, és hogy itt ezeket a dolgokat, hogy ez mondjuk jogilag hogy legyen megoldva, vagy akár a hétköznapokban hogy legyen megoldva, ezt mind ennek a két párnak kell megbeszélni.
Igen, egymásra vannak utalva. Ugye a sors közösségükből fakadóan is, majd hallják a kedves hallgatók a beszélgetésből, hogy ez egy olyan történet, ami azért is kitűnik a mai sztorik közül, mert hogy különös jelentősége van az adott szónak, az emberi szónak, hogy 2, 3, 4 ember mit beszél meg, majd hallani fogják, hogy mindent megbeszéltek, akár előzetesen is, mielőtt ezt a gyermeket vállalták. Olyan apróságokba is belementek, ami apróságnak tűnik egy még meg nem született gyerek esetében, de aztán később nyilván nem lesz az, hogy ki mit gondol vallásról, hitről, és majd meghallják, hogy olyan dolgokról is, ami nem feltétlenül jutna eszünkbe valóban még ezen a ponton, amikor nem tudom én gyereket vállalunk.
Igen, egy nagyon különleges vakrandi ez, mert ugye ők is úgy találkoztak, hogy nem ismerték egymást, ahol tervezni kell. Tehát, hogy valahogy annyira érdekes nekem ez az egész, hogy nyilván az ember azért jó esetben megtervezi azt, hogy ha majd gyereke lesz, akkor az hogy lesz, de hogy én korán sem gondoltam át ennyi mindent. Nyilvánvalóan nem is volt rá feltétlenül szükség, de nem is készültem föl ennyire, akár a lelki oldalára, akár a gyakorlati kérdésekre, és hogy az is nagyon különleges dolog szerintem, hogy az ösztönök és a tudatosság az itt milyen balanszban van egymással, mert hogy mind a két szóba kerül majd ebben a beszélgetésben, hogy ugye nyilván az embernek támaszkodnia kell valamelyest az ösztöneire, amikor kiválasztja a másik szülőjét a gyerekének, ami ez esetben nem működhet úgy, mint egy kapcsolatnál, ahol ugye megismered azt, aki majd a gyereked apja vagy anyja lesz, hanem valahogy a megérzésekre kell támaszkodni, mert hogy ugye az első egy évben nyilván az anyánál van a gyerek, vagy az anyáknál ebben az esetben, de onnantól kezdve egy 50%-os megosztásban nevelik ezt a kisfiút, ez a két szülőpár, és hát azért ahhoz szerintem mindenféleképpen kell egy magabiztosság, a másikba vetett bizalom vagy hit, hogy ezt a gyereket átadjuk. Mert valamennyire megismered, de hát azért nyilván nem úgy, hogy nem tudom, hogy a gyerekedet biztonsággal rábízd valakire.
Igen, és azért is örülünk ennek a beszélgetésnek, hogy ez megtörténik ebben az adásban, mert hát ugye azt nem kell a kedves hallgatóknak hangsúlyozni, hogy most mi a helyzet Magyarországon a melegek jogaival, konkrétan ugye a Pride-ra gondolok. Most talán még fontosabb, mint mindig, eddig is rettentesen fontos volt, de most talán még inkább az, hogy arcokat adjunk azoknak az embereknek, akiket nem hagynak felvonulni, teljesen alkotmányos jogukat érvényesítve egyébként az utcán, mert hogyha arcot adunk ezeknek az embereknek, akkor azt is megtapasztaljuk, hogy nem csak olyan személyiségekről van szó, nem csak olyan emberekről van szó, akik megérdemlik azt, hogy elfogadjuk őket, hanem olyan emberekről, akiktől tanulhatunk. Tehát ez a mai történet, ez egy példaértékű történet, amiben tényleg semmi himi-humi nincsen, semmi fondolatosság nincsen, sem a jog kis kapuit nem használják ki, semmi olyat nem tesznek, ami ügyeskedésre utalna, vagy bármiféle ilyen dologra. Egyszerűen csak adott néhány ember, akiknek igénye van arra, hogy gyermekük lehessen, és ezt a lehető legnagyobb szeretet központusággal hozzák létre, mert ezt a kapcsolatot, és valósítják meg ezt a dolgot, ami valóban csak addig tűnik extrémnek, amíg az ember nem kezd el kérdezni róla.
És egészen döbbenetes, hogy milyen harmónia és nyugodtság az, ami árad ebből a két emberből, hogy szerintem most különösen jó ez a pozitív példa, hogy ebben a történetben gyerek is van. Azokban az időkben, amikor ugye arra hivatkozunk, vagy hát igen, tehát hogy a gyerek védelemre hivatkozva akarják betiltani a Pride-ot, és hogy gyakorlatilag egy olyan biztonsági védőháló van e körül a gyerek körül, és ráadásul jó, most még 2,5 éves, tehát biztos vagyok benne azért, hogy később kap majd ő is kérdéseket, amikor már akkorák lesznek mondjuk a kortársai, hogy megkérdezik azt, hogy neked miért van 2 anyukád, 2 apukád, stb. Az egész biztos, hogy nagyon látszik, hogy itt ennek a gyereknek egy nagyon jó közege van, és amit mesélnek, az alapján úgy tűnik, hogy a környezet is nagyon jól reagál erre. Tehát, hogy a gyerekorvostól kezdve a nőgyógyászon keresztül, a terhes gondozástól egészen a bölcsibe kerülésig, a dadusig, mindenki nagyon támogatja őket, és az ilyen történeteket szerintem nagyon-nagyon jó hallani.
Így van.
Akkor tartsanak majd velünk a következőkben, amikor Zsigmond Krisztával és Sean Fammal fogunk beszélgetni, mert hogy a történetnek van még egy olyan érdekessége, hogy itt az egyik apuka vietnámi. Többek között az is szóba kerül majd vele, hogy Vietnámban hogyan állnak most a melegek gyerekvállalásához, vagy az egész meleg kérdéshez. Ők egyébként összeházasodtak a párjával, tehát a férjével Dániában, oda mentek ki, és erről is nagyon kedves történeteket fog mondani. Tehát azért sok pozitív példa van, és valóban ezekkel is mindenképpen érdemes foglalkozni, és még mielőtt elkezdődne ez a beszélgetés, szeretnék felhívni a hallgatók figyelmét, bár biztosan már hallották, hogy elindult a tavaszi túlélési gyakorlatunk. Várjuk és örömmel fogadjuk a hallgatóknak a támogatását, hogy a Klubrádió továbbra is működhessen, és igyekszünk ilyen pozitív példákat és érdekes történeteket hozni, például az Unisexben is, úgyhogy következzen most ez a beszélgetés. Egy korábbi adásunkban Bartus Marcival beszélgettünk a melegek gyerekvállalásáról, és akkor az lett a konklúzió, hogy igazából csak illegális lehetőségek vannak, és Marci azt mondta, hogy ő ebből nem kér. Van viszont egy lehetőség, ami nem illegális, ez a társszülőség, most erről fog szólni a mai Unisex. A vendégünk Zsigmond Kriszta és Famson, aki egy gyönyörű kisfiú anyukája és apukája, de ennek a kisfiúnak nem csak egy anyukája és egy apukája van, hanem mind a kettőből 2. Köszöntünk benneteket, köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Egy kicsit meséljetek a történetetekről. Kriszta, szerintem kezdte, mert ugye te voltál az, aki nálatok először azt érezte, hogy hát most már itt van az ideje, és nagyon szeretnél egy gyereket.
Igen, sziasztok! Hát igazából nem teljesen igaz ez az alapfelvetés, hiszen Sonnak már van egy kisfia, a közös kisfiunkon kívül. De igen, nekem egy 3 évvel ezelőtt már volt egy ilyen gondolatom, érzésem, hogy nagyon szeretnék egy kisbabát, ami előtte soha nem volt. és hát ugye az időből is már lassan életkor szerint már egy kicsit kezdtem kicsúszni.
Mármint, hogy az érzés nem volt arra mondott, hogy
az
nem
érzés nem volt, igen, eddig nem érkezett ez az érzés meg, és úgy, én általában úgy vagyok ezekkel, hogy jön egy érzés, azt kicsit hagyom ülni, hogyha továbbra is fennáll, akkor foglalkozom igazán ezzel a témával, mert akkor tényleg szeretném. És akkor így feladtunk egy jól megfogalmazott hirdetést, idézőjeles hirdetést, hogy társszülőt keresünk.
Ezt hol? Hol ad fel az ember egy ilyen hirdetést?
Hát megvannak a bizonyos Facebook csoportok erre.
Van egy ilyen zárt Facebook csoport, Szivárvány a család.
Igen. Nem.
És ott ez egy bevett szokás, mármint, hogy ez egy bevett topik?
Ez is, igen, uh-huh. Igen, nem először és nem utoljára történt ez meg. Jelen esetben is vannak ilyen kérések és felhívások, hogy akár női párok, akár férfi párok szeretnének társulat.
És akkor ott ebben a csoportban megbeszélitek, és akkor találkoztok, vagy hogy milyennek a menet?
Pontosan. Nekünk volt jelentkezőnk, voltak Sonéka jelentkezők, meg volt egy másik pár, és találkoztunk személyesen, közös szimpátia volt szerencsére, tényleg úgy gondolom, hogy nagyon nagy szerencsénk van egymással, mert nagyon könnyedén tudunk együtt dolgozni, és egy a cél, a kisfiunk.
És hogy néz ki ez a gyakorlatban? Tehát ha azt mondom, társ szülőség, akkor a gyakorlatban mit értünk ez alatt?
Hát az a legfontosabb az elv, hogy mindenből 50%. Azt jelenti, nem csak az anyagilag, hanem a nevelés és az időtöltés. Persze az első év a kisbaba a Krisztánál van, de az első nap, az első év után, akkor egy hét náluk, egy hét már nálunk. És a másik, ami nagyon fontos, hogy előre meg van beszélve 18 évesig, hogy mi lesz a terv. És csak akkor megcsinálhatunk bármit, ha mind a négyen együtt mondunk, hogy igen.
Igen. Igen, nagyon, nagyon sokat terveztünk, nagyon sokat beszélgettünk, alapvető, még a fogantatás előtt bőven megbeszéltünk ilyen alapteóriákat, hogy például vallás, mit szeretnénk ezzel kapcsolatban, kinek mi az álláspontja, és elég rugalmasan tudtuk kezelni, kinek mi az igénye, és próbáltuk egy közös nevezőre hozni ezeket, hogyha valakinek nagyon kilógott, és a másik oldalon volt, akkor így próbáljuk meg szintbe hozni ezt, és egy egyenletességet felállítani.
Mik voltak azok a kérdések, amiket föltettetek egymásnak? Ugye én kértelek téged, Kriszta, hogy írj egy pár sort a ti történetetekről, és akkor mondtad, hogy hát már e-mailezés közben ment a kérdezés, meg amikor találkoztatok, nyilván nagyon sok kérdésetek volt egymáshoz, hogy ezért ez valahol egy kicsit ilyen vakrandiszerű is, vagy nem tudom, tehát nyilván az ember egy életre választ magának valamilyen szinten egy társat, hiszen a társszülőség is egyfajta társ kapcsolat, vagy társ szerep.
Pontosan annyira izgultam, mint egy vakrandi az első találkozásunkkor. Mik voltak? Például az első és legfontosabb is, lehet, hogy itt meg fognak minket kövezni, hogyha kiderül, hogy beteg a magzatunk, vagy a gyermek, akkor mit csinálunk? Ilyen kérdéseket is feltettünk, hogy akkor, hogy ne egyedül hozzam meg mondjuk én a döntést, akiben fejlődik, hanem tényleg az apa is és a társa is részt vegyen ebben. Ilyen iskoláztatás, óvoda, bölcsöde, mik a tervek, nyelvek, utazások, nagyon-nagyon-nagyon előre gondolkoztunk mindenben.
Tényleg, hogy azt szoktunk már viccelődni, hogy mielőtt a gyerek megszületett, mert előre tudtam, hogy hová fog járni, mit fog csinálni, milyen sport, és milyen az étkezési mód fogunk alkalmazni rá. És én azt mondanám, hogy az egész életemben még nem terveztem olyan munkát, mint az ebben a munkában.
Most mennyi idős a közös gyermekettek?
2,5 éves.
Két és fél éves. Ehhez képest, tehát ahhoz képest, amit terveztetek, mert mondtátok, hogy minden nagyon szigorúan meg volt tervezve, vagy nagyon pontosan, ennyi idő alatt történt valami olyasmi, ami miatt felül kellett írni további elképzeléseket? Mármint, hogy úgy gondoltátok, hogy akkor ez így lesz, vagy úgy lesz, de gyakorlatban ez máshogy alakult.
Talán volt egy sztori, hogy az én apukám közben megbetegedett Vietnamban, és én akartam ki volna kérni a Krisztától, hogy mi lenne, ha 2 hétre elutazhatnék gyerekkel. Mert lehet, hogy az a találkozás lenne az utolsó találkozás apukámmal. Akkor akadt ilyen néhány kérdés, hogy mivel gyerekünk akkor csak másfél éves, és akkor Krista féltő, hogy a gyerek hogyan fog kibírni az idegen országban a környezetet, a klímát. És az volt a beszélgetés, de a végül mind a kettő fél megérti, hogy a legjobb gyereknek, hogy ne utazon. Akkor.
És akkor te is így döntöttél, és maradt a gyerek. Egy picit saját magadról mesélsz még, hogy te mióta vagy Magyarországon, hogy kerültél ide, meg hogy ugye említette Krista, hogy neked már van egy gyereked.
Igen, én 20 éve ezelőtt Vietnámból jöttem ide, a tanulás miatt kaptam az ösztöndi lehetőséget Vietnámban. Itt végeztem a BME-n, ott PhD-ztem, és a szerves kutatóként dolgoztam MTA-nál pár évig, és utána onnan kiléptem és alapítottam a kollégákkal a céget. Utána házasodtam a fiammel Dániában, ő is szintén magyar. 4 éve ezelőtt kaptam egy ilyen lehetőséget, hogy én lennék az apuka. Egy hölgy, aki személyesen keresett engem. És azt mondta, hogy ő szeretne, hogy én lennék a gyerekének az apukája. Akkor nagyon sokat gondolkodtam, és utána megbeszéltem a férjemmel. És a férjem támogatott. Csak az a baj, hogy megbeszélésnek nem fejeződött be, mert az lett a terv, hogy egy gyerek neki, és egy gyerek maradhat nálam. A Covid jön, és akkor csak félbe ezt kellett szakítani, mert ők kikötöztek Angliába. És azóta sajnos ők nem tudnak vállalni tovább a másik gyereket. És utána rögtön jött az a hirdetés, amit olvastam a csoportból.
És akkor a közös gyereketeket megvelvitte ő Angliába.
Igen, igen.
Neked mi volt az, ami fontos feltétel volt, vagy nektek, amikor találkoztatok Krisztájékkal, vagy mi az, amit mindenképpen akartatok, hogy úgy legyen, vagy ez valamiféle megérzés, amire az ember ilyenkor támaszkodik?
Én azt mondanám, hogy amikor találkozik az ember, mint a randiba, akkor igazán nem lehet tudni semmit előre. Hát akkor majd a beszélgetés alapján úgyis el fog dönteni, és szerencsére nagyon szimpatikusak voltunk egymásnak. És onnan kezdve akkor már komolyabban próbálunk teremteni az alapokat.
Azt hogy beszéltétek meg, ezt mind a kettőtöktől kérdezem, hogy ki lesz a biológiai szülő, mert hogyha én belegondolok ebbe a helyzetbe, akkor én nekem ez lenne a legsarkalatosabb kérdés, hogy akkor most ki az, aki vállalja ezt a részt?
Nálunk nem volt kérdés, mert a páromnak már van egy, hát most már nagylánya, már 16 éves jelenleg, úgyhogy ő nem is szeretett volna mást, úgyhogy nálunk ez így egyértelmű volt, ugye, hogy mert alapból én voltam az a kezdeményező.
A mi kapcsolatunkban a férjem csak azért támogatott, mert szeret engem. Ő magától nem vállalna gyereket, mert ő nagyon vallásos, és ő azt gondolja, hogy inkább a gyereket csak az Isten teremhet, az emberek nem tervezhet. És emiatt neki ez a lépés nagyon nehéz lépés volt elfogadni, és megenged, hogy megcsinálhassam az álmomat.
És akkor ő hogy tette ezen túl magát, vagy mi az, ami azt értem, hogy azzal, hogy szeret, de hát akkor itt nyilvánvalóan azért neki nagyon sok mindent át kellett ezzel kapcsolatban gondolni. Tehát, hogy amikor már megvalósult ez a dolog, akkor minden ment a maga természetes útján, vagy azért neki ezen dolgoznia kellett?
Hát én azt mondanám, hogy ő született apa. Sokkal jobban teljesít, mint én, sokkal jobban olvas utána, kutat utána, kérdezik utána, nagyon alaposan. És azért mondom, hogy nagyon szerencsém, mert a Krista felé, Krista szintén hasonlóan, nagyon precízen előre gondolt, megnézi minden infót, és a párom is ilyen volt. És ő nagyon támogat, és nagyon érdekes, hogy a mi fiunk jobban szereti az aput, mert a párom az
Az még annyit alakul, olyan nincsen, hogy jobban szeretik.
Én azt mondanám, hogy ez nem lehet változtatni.
Ez szerintem nem az van, hogy jobban szereti, mindkettőtöket ugyanúgy szeret, csak szerintem abban a közegben, amikor veletek van, ott Erik veszi át az anyai szerepeket.
Imádja a
szerintem
gyereket.
Csak ennyi.
Igen. Uh-huh.
A terhes gondozás alatt, vagy akár most, hogy ugye már 2,5 éves a kisfiatok, a külső reakciókat gondolom kaptok. Milyen reakciók vannak? Tehát hogyan reagál rátok, mondjuk akár, hogyha az orvosnál jártatok a terhes gondozás alatt, vagy akár most már bölcsibe jár?
Így igaz.
Hogyan reagálnak rátok az emberek?
Egyáltalán mennyire kell ezt a dolgot, nem tudom én, a hétköznapi életben nyilvánossá tenni, hogy van ez a konstrukció?
A kezdetektől mindenkinek nyíltan beszéltünk róla. Természetesen nem írtuk a homlokunkra, hogy mi a szituáció, de hamar egyértelművé vált a terhes gondozás alatt. Ugye nekünk magánorvosom volt, ő is nagyon cukin állt hozzánk, nálam a szülés alatt a párom volt bent velem, nem az apuka, ugye nem Son volt bent. Egy rossz szót nem kaptunk soha, sőt, nekünk az egyik dadusunk kifejezetten cuki, és mindig olyan félve kérdezget, hogy de hát, hogy nem baj, ha megkérdezem még ezt is, és én mondom, nem, de nagyon szívesen mesélek róla. Nem arról van szó, hogy ezt én titkolni szeretném, a gyerekorvosnak sem titok, de nagyon annyira rugalmasak, hogy tényleg még ezzel is nagyon nagy szerencsénk van. Lehet, hogy szerencsénk van, lehet, hogy ilyen a közeg. Nem tudom, mert én a másik oldalt szerencsére nem ismerem.
A kisfiatoknak hogyan beszéltek erről, vagy beszéltek-e már erről, magyarázzátok-e ezt, meg hogyha mindent megterveztek, akkor megterveztétek-e azt is, hogy azért, amikor nagyobb lesz, nyilván lesz nagyon sok kérdése? Vagy akkor lehet, hogy ez már neki teljesen természetes lesz?
Szerintem az, igen. Szerintem az, és én most már azt vettem észre, hogy ő ezzel nagyon örült annak, hogy annyira sok a nagyszülei. Még igazán 4 nagyszülei van, és mindenhonnan kap olyan szeretetet, hogy folyamatosan ide megy, oda megy, onnan kap a szeretet, onnan kap a ajándékot, és mindig azt mondja, hogy milyen szerencsés, milyen.
Azon szoktatok-e gondolkozni, hogy mondjuk a későbbiekben, csak most saját magamból kiindulva, hogy amíg pont beszéltük ezt így a barátnőimmel, hogy amíg csak ilyen úgymond mechanikus feladatok voltak, hogy pelenkázni kell, meg kell etetni, elviszem a bölcsibe, rohanunk, nem tudom, de hogy most már nekem mondjuk a kisfiam 10 éves, és akkor így vannak azért olyan kérdések, hogy ami már mondjuk a lelki világával kapcsolatos, meg a hova tovább, meg a nevelés, meg a stb. Tehát, hogy azért szerintem ott lesznek majd olyan dolgok, amit nem tudtok előre megtervezni, hanem ott on the spot kell ezt megoldani. Ezeken szoktatok-e gondolkozni, vagy beszéltetek-e már erről?
Fokozatosan haladunk előre, lépésről lépésre. Ez egy dolog, hogy mondjuk meg van tervezve a következő 5 év, de minden év elején például leülünk 3-an vagy 4-en, és átbeszéljük a következő évet. Most ugye óvodába fog menni, most például múlt héten volt egy ilyen beszélgetésünk, hogy akkor hova tegyük le a voksunkat, hogy mindenki elmondta a saját véleményét. Úgyhogy ez így mindig fokozatosan alakul az éven belül, de az egy év, az most decemberig meg van tervezve, hogy mikor, hol lesz, kinél lesz, hova megy nyaralni, hova nem megy, és hogy mik a jövőbeli terveink vele.
Hasonló felépítésű családokkal tartjátok a kapcsolatot? Mert ismertek olyan családokat, akik hasonlóképpen jöttek össze, mint ti?
Hát én személy szerint nem, én benne élek egy olyan kapcsolatban, ahol ugye hasonló módon történt a gyermekáldás, viszont ott ugye a két szülő, ők szétmentek, ott is van egy másik gyerek, de nagyon jól tartják a kapcsolatot, tök rugalmasan tudják kezelni ezt, és ugye a gyerekek is már, hogy kiskoruk óta összejárnak. Úgyhogy én nem például.
És a baráti körötökben is ezt a helyzetet mindenki elfogadja, vagy ezt a felállást?
Így van. Én azt mondanám, hogy még nem tapasztaltam semmi a negatív ilyen a dolgot ezzel a dolog kapcsán. Minden hónap kaptam támogatást. És tényleg néha soha nem érzem azt, hogy a gyerekem, vagy amit mit csinálunk más, mint bárkitől, mert nem érzem. Mindenhol ugyanúgy kevesek, mindenhol ugyanúgy bármikor segítenek. És tényleg, hogy a Kriszta oldalán is így tapasztal.
Nem? Igen.
Barátok?
Nem, hát nekem, hát az ember úgy válogatja barátait, hogy ne bántsák őt.
Igen.
Jobb esetben.
Igen.
Megpróbálja úgy válogatni.
Igen.
Ha szerencséje van, akkor jó válogatni.
Nekünk szerencsénk van.
Az 50-50% az azt jelenti, hogy egy héten egyikőtöknél, egy héten másikotoknál van a kisfiatok. Például Kriszta, amikor ugye egy évig nálad volt, amíg pici volt, vagy csak nálatok volt, ez az egy év utáni első elszakadás, az is ment neked simán, mert értem, hogy megismertétek egymást, megkedveltétek egymást, de azért mégsem ismertétek egymást úgy, hogy nem tudom, tehát hogy csak így belegondolva abba, hogy az egyéves gyerekemet akkor most valamennyire a megérzéseimre is támaszkodva azt érzem, hogy jó helyre adom most.
Hát meg van az úgy, hogy az ember meggondolja magát, nem? Pláne az ilyen érzékeny helyzetekben.
Nehéz volt, de természetesen ebben is a fokozatosság elvét követtük, hogy nem az volt, hogy egy évig hermetikusan lezártam magunkat, és összenőttem a gyerekemmel, hanem minden nagyon nagy áldozatot hozott például a két apuka, mert a születése utáni rákövetkező egy héttől kezdve minden reggel 7:30-9 péntfőtől péntekig jöttek játszani a kisfiúval, és utána heti kétszer vagy háromszor délután elvitték sétálni, babakocsizni, amit éppen ennyi kellett. Etették is cumis üvegből minél előbb, hogy ő hozzájuk is hozzászökjön, úgyhogy így szépen fokozatosan ezt felépítettük, és akkor megtörtént az első éjszaka, amikor nem velem aludt, aztán két éjszaka, aztán három éjszaka. Meg volt, amikor én el tudtam menni először moziba, például egy délután, hogy ezek így bennem maradnak, ezek az élmények, hogy persze hiányzik, de milyen jó kicsit visszakapni azt az életet, ami előtte volt. A legnehezebb az volt, mikor most Vietnámba ment ki két hétre. Talán az egy hét elszakadás után ez volt, hogy két hétig teljes kontroll nélküliség, hogy nem az van, hogy két utcával arrébb van, és átmegyek, hogy akkor mizu, hanem 18 óra.
Igen, én szerintem abban a dologban nem a gyereknél tapasztaltam a nehézség, hanem inkább az anyukánál.
Igen.
Izul, de végül semmi nem, baj nem történt.
Akkor ezek szerint közel is laktok egymáshoz? Tehát ez így lett kitalálva, hogy...
Szerencsére. Nagyon-nagyon késő, hát relatíve későn derült ki már, vagy 5-6-szor találkoztunk, mire kiderült, hogy kb. 10 percre lakunk egymástól.
Akkor úgy látszik, hogy ez is egy égi jel volt, hogy ez egy nagyon jó döntés. Egy kicsit még, hogyha visszaugrunk, akár a terhes gondozás, akár a szülés részéről meséltek, hogy ugye sokat foglalkozunk a szüléssel is, és hogy pont most megjelentek az új születési irányelvek, amiben benne van, hogy minél kevesebb ember vegyen részt a szülőszobán, ne legyenek ott, stb. Tehát ezt ti hogy oldottátok meg, hogy mindenki tudjon ehhez a részéhez is kapcsolódni, hiszen azért a gyerekvállalás az már ott elkezdődik, amikor még csak a terhesség van.
Igen, már erről is beszélgettünk, és végül ugye fiúk ott szerettek volna lenni, de végül arra a döntésre jutottunk, hogy nekem a legbiztonságosabb közeg az a párom. És kb. Szerintem egyébként megszületett hétfő reggel 8 előtt egy perccel a fiam, és délután bejöttek, és kézbe vették.
Úgyhogy... Délelőtt már ott
tényleg, Sonta, be is jöttél. Te be, igen, ott ültek a kórház előtt a kocsiban, tényleg.
És megszületett a gyerek.
És Sont be is jöhetett, szülés után beengedték.
Szóval azt mondom, de annyira szerencsénk van ez, hogy a gyerekkel, gyakorlatilag egész nyárig húztunk, mindenki nyaralhat, és utána augusztus utolsó napon megszületett a gyerek. És ez annyira áldás.
És Sonti, nem szoktátok azt érezni, csak hogyha most így a férfinői, meg az anya-apa szerepekbe gondolok bele, hogy azért nyilvánvalóan az anya az, aki, vagy ez esetben az anyák azok, akik az irányítást főleg viszik a gyerekeknél. Hogy, hogy nincs annyi kontroll a kezetekben, vagy ez a része nem nehéz-e?
Nekem nem nehéz azért, mert tudom, hogy nagyon jó a döntés, hogy a Kriszta legyen a főnök, mert igazán az anyja, az ösztöny az a legjobb. És mi általában olvassunk, keresünk infót, utána közösen megbeszélünk. De általában a Kriszta addig is már meg volt készen a megoldás, itt csak meg kell beszélnünk.
És például a ti esetetekben, hogy ezt mondtad, a férjed magyar, igaz?
Igen.
De hogy azért lett volna egy pár választási lehetőségetek, hogy hol éljetek, hogy... Miért maradtatok itt?
Ez egy jogos kérdés.
Hát ez egy jogos kérdés. Nem mondanám, hogy most már megbántunk magunkat, amikor fiatalok voltunk, akkor mehettünk ki Angliába vagy Franciaországba, mert volt lehetőség. Csak azt mondanám, hogy a férjem, ő annyira szereti a családját, mert itt volt egy nagymamája, most 95 éves, és láttam, ő annyira hazafi. És utána úgy érzem, hogy nem szeretnék elszakítani olyan ember a saját országától, mert én is ugyanúgy elmentem Vietnámból 19 évesen, és nekem nehéz volt. Az első 10 év, hogy akkor alakuljon a saját baráti köröm, a családom, és ezt nem szeretném látni, hogy ő szenvedjen. És akkor úgy eldöntöttünk, hogy itthon maradnánk. De ha vissza lehetek kelni, nem biztos, hogy ez lenne.
Akkor ezek szerint azért érzitek a bőrötökön, közvetlenül tapasztaljátok azt, hogy nem mindenki áll úgy ehhez a dologhoz, ahogy kéne, vagy csak ami a politikából jön, az alapján mondod ezt?
Én azt mondanám, hogy mi esetünkben nagyon szerencsénk van, hogy a munkakör, a baráti kör mindenhol annyira jól bánnak velünk, de azt csak kell bekapcsolni televíziót, de ha én nem szeretném bekapcsolni, csak azt láttam a valóságot, hogy egyre rosszabb a helyzet, és azt mondanám, hogy ha nekem jó megy, de ha látom, hogy más embernek nem, akkor én se érzem jó magam.
Erről is beszéltünk már, hogy vajon Kriszta, neked erről mi a véleményed, hogy azért alapvetően abszolút nem csak a Magyarországon, hanem az egész világon ugye egy ilyen patriarchális berendezkedésű társadalmakban élnek az emberek, és hogy ezért, minthogyha a melegeket több bántás érné, mint a leszbikusokat, de lehet, hogy te most ezt meg fogod cáfolni, de egy korábbi adásunkban felmerült ez a kérdés. Te ezt hogyan tapasztalod?
Tapasztalatom nincs, szerencsére. De a véleményem egyezik. Igen, én is úgy gondolom, hogy sokkal nehezebb Sonéknak ez az egész, mint nekem. Én például gátlástalanul kézenfogva megyek az utcán. Nem hiszem, hogy ti ezt megmernétek tenni.
Mi Magyarországon nem, de máshol igen.
Ez is érdekes, igen. Hogy...
Meg se próbáltátok? Tehát, hogy ez...
Az a baj, hogy van egy nagyon érdekes, láthatatlan félelmünk, hogy oké, körülnézzünk, nincs senki, akkor lehet fogni egymás kezet, de az a baj, az ember érzi, hogy bármikor jöhet valaki. Persze, hogy semmit nem fognak csinálni, de akkor nem érzünk a biztonságosnak.
Hát meg ez akkor jó, hogyha természetesen jön, tehát ha ez igen, nem valamilyen igen, akció, hogy igen, megfogja az egyik ember a másiknak igen, a kezét, hanem akkor igen, fogja, amikor kedve van hozzá.
De például, amikor mi kim voltunk Dániában, mert ott házasodtunk, akkor annyira természetesnek érzünk, hogy egymás ölelünk, kéz-kézben fogunk, és azt láttam, hogy nem foglalkoznak az emberek. Sőt, amikor házasodtunk több mint 12 éve ezelőtt, elmentünk egy étterembe, és akkor ilyen véletlenül olyan boldogságból mondtam el a pincének, hogy most házasodtunk. Amikor a számlát hozták, óra van írva, hogy le van vonva 20%, mert friss házasság.
Jaj,
és
jó.
Ez olyan érzés, hogy hihetetlen.
A férjed ennyire hazafi?
Nagyon.
Ezen is felül tud emelkedni, vagy ez sem zavarja annyira?
Ő nagyon hazafi, ő nagyon szeret Magyarországot, nagyon szeret itt dolgozni, mert úgy érzi, hogy a fiatalok, az értelmi emberek miért menekülnek ki innen az országból, közben olyan gyönyörű szép ország lehet szeppet építeni.
Tehát közben meg látja, hogy ez csak lehetne egy gyönyörű szép ország egyenlőre, nem?
Hát csak mondtad, hogy a családjához is ragaszkodik, igen. Tehát nyilvánvalóan itt ilyen személyes igen. kötődések is vannak. Most az ember azért nem rukfat fel minden szeretett kapcsolatát. Ugye azt mondtátok, hogy nálatok a férjed az, aki inkább az anya szerepet viszi a kettőtök szülőségében, és ez nálatok, Kriszta, hogyan van?
Nálunk mindent én viszek, mármint a kisfiunkkal kapcsolatban. De ezt mi így is beszéltük meg, hogy mindenkinek megvan a saját gyereke, mindenki foglalkozik a másikéval is, de az alapvető döntéseket mindig a saját gyerekünkkel kapcsolatban hozzuk meg. Nálunk egy kicsit nehezebb a felállás, mert ugye már van egy nagyobb, de én ugyanúgy például simán rábízom a páromra egy egész délutánt, a fürdetést, a vacsoráztatást, a játékot, úgyhogy nem azt mondom, hogy ezt is ezt kell csinálnod, hanem sziasztok. Innentől te vagy a főnök, azt csináljátok. Ugyanúgy a nagyszüleivel, a szüleimnél is. Itt ezek a szabályok, most ezt kell követned. Ott azok a szabályok, most azt kell követned.
Érdekes is abból a szempontból, hogy ugye előtted van egy példa, hogy ő ezt hogy csinálja. Ők mennyire csinálják ezt hasonlóképpen, vagy másképpen, meg ugye ott már akkor azt mondtad, hogy 16 éves.
Igen.
A gyerek, tehát hogy azért pont amit kérdeztem, hogy milyen problémák jöhetnek később, vagy hogyan kell vele beszélni, azt te látod-e?
Látom, és nagyon sokat tanulunk egymástól. Én is tőle, hogy mondjuk egy ennyi időssel hogy kellene bánni, mert teljesen más, mint mikor mi voltunk 16 évesek, más a világ teljesen. És ő is nagyon sokat tanult tőlem egyébként, remélem. Viszont ők nem ilyen felállásban, ők nem egy hetes megosztásban vállalták annó, hanem két hetente hétvégét és nyáron sok időt. Úgyhogy ebből a szempontból ők így döntöttek, mi így döntöttünk. Nekem tényleg az volt az egyetlen fő kritérium, hogy ők is kapják meg a nehezét, ne csak az anya vigye a hátán a súlyt, és utána jöjjön az apuka, aki elviszi játszótérre, meg fagyizni, meg ide-oda, aztán visszatolja két nap múlva.
Bármiféle segítséget kaptatok-e akár, vagy lehet-e bárhonnan beszerezni lelki segítséget, nevelési segítséget? Mert hogy csak eszembe jutott most közben, hogy mondjuk az örökbefogadás esetében milyen pszichológiai folyamatokon mennek keresztül a jelentkező szülők, milyen tanfolyamokat kapnak, hány oldalról segítenek nekik. Ahogy ti megmondjátok, az összes szabályt, meg tervezést nektek kellett kitalálni, ahogy mondjátok, úgy tűnik, hogy elég jól sikerült ez, de hogy van-e ezzel kapcsolatban bármiféle forrás, ahova ilyenkor nyúlni lehet, hogy mit, hogyan kéne csinálni?
Az ösztön nekem a legelső. Ha belül azt érzem, hogy valami nem oké, akkor arra hallgatni kell.
A mi onnalunk, hogy az a féljem mielőtt találkoztunk a Krisztával, hazahozott 8 ilyen könyvet. Mindenféle téma gyerekről is ő alaposan végigolvasta. És utána megbeszéltünk, utána terveztünk, és utána néha kérdeztünk a vélemény az anyukájától. Mert tőle nagyon sok támogatást kaptunk. Mai napig is.
Az mindenképpen jó, tehát hogy mondjuk ilyen alapvető nevelési könyvekből biztos, hogy sok mindent ki lehet venni, de hogy azért olyan szempontból valamelyes mégiscsak speciális ez a felállás. Nem is az, hogy két apuka meg két anyuka van, hanem mondjuk legalább szerintem az is, hogy egy héten itt van, már következő héten ott van, tehát neki azért egy nagyon jó alkalmazkodó képességet kell kifejlesztenie ahhoz, hogy ezt jól csinálja. Ugye a vállásoknál is szokták azért azt mondani, hogy nem feltétlenül jó az, hogyha kiveszik a gyereket mindig a közegéből, és egy ilyen nagy váltásokon megy keresztül, hanem viszonylag nyugodtabb, egy helyben kell ott lenni. Tehát, hogy ebben magabiztosak voltatok, hogy ez így működni fog ez az egy hét ide, egy hét oda a gyerek szempontjából, mert persze a ti szempontotokból, meg a szülőség szempontjából biztos, hogy nagyon jó megoldás ez.
Mi a elején is féltünk ezt legjobban, hogy ez a gyereknek jó-e. De utána nagyon sok könyvet olvastunk arról, hogy korábban az emberek, a gyerek se élt a szülővel, főleg a nagyszülővel, vagy a rokonokkal, mert a szülők vagy háborúban volt, vagy elment dolgozni, és a gyerekek inkább több ilyen emberekkel találkozik, akkor alakul ki benne inkább az a alkalmazkodási kétség. De persze nagyon fontos, hogy ott van egy ilyen lelki bázis, hogy a szülő, hogy támogasson. De jobb lenne, hogy nem csak a szülő van vele. És mi azt láttunk a gyerekünkben, hogy az első évtől már nyílt mindenkihez, beszélt, kommunikált, a többi gyerekkel szemben, mert láttam néhány barátunk, a Covid idő alatt nem találkoztak senkivel, csak ők ketten is a gyerek sokkal zárkozottabbak voltak.
Hány nyelven beszéltek hozzá? Ezzel kapcsolatban mi a koncepció?
Ez is egy kérdés volt alapjában véve, természetesen én magyarul beszélek hozzá. Sonhoz az volt a kérés, meg ő is nagyon szerette volna, hogy ő vietnámiul beszéljen, és nekem még van egy, vagy hát az is közös cél, hogy az angol, úgyhogy ezáltal én már mesét nálam például csak angolul nézhet a napi 20 percet maximum, de az szigorúan angolul nézheti. És most látjuk rajta, hogy most kezdi mind a két nyelvet pluszban megérteni.
Igen. És amikor találkozom vele, akkor próbálok vietnámiul beszélni hozzá, ért, de ha szól a vissza, akkor csak magyarul.
Hogyha már ugye Vietnám szóba került, akkor egy kicsit mesélsz arról, hogy ott milyen a melegek helyzete? Te most mit, hogy
igen,
látod?
Igen, nagyon érdekes, hogy amikor eljöttem onnan, akkor a meleg téma nagyon tabu téma. Senki nem tud róla semmit. És nagyon érdekes, hogy 2010-től olyan nagy változás a médiában Vietnámban. Gyakorlatilag minden szórozat, minden film, mindig van egy a meleg szerep. Nem főszerep, de mindig jó szerep. És onnan kezdve, most voltam Vietnámban, ez a dolog már annyira a jártas téma. Rengeteg esküvő, rengeteg ilyen lakodalom a meleg pároknak. Viszont a gyógyilag még nincsen kidolgozva, de az esküvőt már lehet kötni, és jó bánnak velük. És ott nagyon érdekes, hogy lehet a gyereket vállalni, nem illegális, és szóval ott van egy tél, ami nem nyúlnak hozzá, de viszont az emberek jó bánnak a meleg témával.
Ez mit jelent, hogy lehet gyereket vállalni? Tehát mondjuk lehet örökbefogadni?
Ott inkább a saját. Uh-huh. Igen, és már tényleg médiában csomó ilyen hírt, hogy ilyen celepnek van ilyen gyereke, ilyen celepnek.
Tehát akkor mesterséges megtermékenyítéssel, igen, az ott nem illegális.
Igen. Nem illegális.
Nálatok bármilyen más megoldás szóba kerülhetette, vagy szóba került-e a társszülőségen kívül, akár az örökbefogadás, akár bármi más?
Nálam nem. Én csak ebbe gondolkoztam, és pont ezért mondom, hogy nagyon nagy szerencsém volt, mert ezzel is szerencsém volt, és egyébként a teherbeeséssel is, mert kb. Ez egy éven belül lezajlott az egész sztori. Úgyhogy nekem nem is kellett gondolkoznom máson.
Nálunk az volt, hogy a férjem, ő jobban szerette volna inkább, mi befogadjunk gyereket, mint a saját lenne, mi azt úgy érzi, hogy inkább jobb, hogy megadunk egy ilyen szerencsétlen gyereknek egy családot. mintha megcsináljunk egy olyan gyereket, aki megérdemelne egy apát és anyát. Ő ezt gondolta, de utána jött a Riki, akkor már onnan kivette a témát.
Igen, meg ez szerintem egy olyan szempontból is érdekes kérdés, most pont így a baráti körömben felmerült egy ilyen meddőségi kérdés, hogy lehet, hogy egy petesejt beültetéssel tud csak mondjuk az egyik barátnőm teherbe esni, és én is azt éreztem, nem voltam ebben a helyzetben, csak hogy így belegondolva az, hogy mondjuk az örökbefogadás esetében mind a két szülő ugyanarról a pozícióról indul. Viszont, hogyha ugye az egyik biológiai szülő, a másik meg nem, azért az egy másik kiindulási pont, vagy ezek természetesen alakulnak onnantól kezdve. Nálatok ez ugye meg volt beszélve, meg ugye van a másik gyerek, de inkább szerintem nálatok lehet, hogy ez egy érdekesebb kérdés, hogy azért más, na, tehát, hogy...
Igen.
Igen. Ezt nem érzitek-e? Vagy ebből nincs semmiféle? Beszélgettek erről?
Mi korábban beszélgettünk, de mostanában azt láttunk, hogy csak egy fiunk van, és annyi energiát von tőlünk, hogy mással már nem is jut idő, vagy energián gondolni. Hát szeretem volna még egy kislány, úgy később esetleg visszatérhet a téma, elfogadnánk egy kislány.
És akkor viszont lehet, hogy vagy a vallási meggyőződése miatt valószínűleg akkor is te leszel, ha lenne még egy gyerek, akkor valószínűleg akkor is te leszel a biológiai apa, ja,
nem, már csak szeretnénk egy ilyen teljesen, egy ilyen, az árvaházból egy kislány.
Akkor már örökbe fogadnátok. És annak például utána néztetek, hogy ennek milyen lehetőségei vannak?
Szerintem Magyarországon már nincsen.
Akkor nem Magyarországról? Nem Magyarországon. És külföldön? Azt tudjuk, hogy ez hogy működik, hogyha külföldről?
Külföldről szerintem talán könnyebb. Például a Vietnámban vagy Afrikából is hallottam, hogy a melegek, ha oda járnak, de inkább nem párként, hanem szinglékként be kell adni a kéremet, és így meg könnyebben jut a gyerek hozzá.
Meg lehet, hogy neked így könnyebb, hogy Vietnámban közvetlenül tudsz menni, igen, és akkor mondjuk ott. És Kriszta, te azt látom, hogy nagyon nevettél, amikor a gyermeketek energiaszintjéről volt szó, hogy te hogy érzed, hogy tervezel még, szeretnél neki tesót?
Én mindenkinek azt mondom, hogy nekem két gyerekem van, az első és az utolsó. nem, én egyben gondolkoztam, ő neki tudom magamból megadni azt, amit tudok, és anyagilag is. Persze van apja, aki ugyanúgy támogatja, mint én, de nekem nagyon fontos volt egyébként a maga gyerekvállalásnál is az, hogy meglegyen az a fix egzisztenciális hátterem, amivel biztos, hogy fel tudom nevelni. Akár egyedül is, hogyha bármi összeomlik, minden összeomlik körülöttem, akkor is. Úgyhogy nem, én ezt az egyet tudom vállalni, érzelmileg is, anyagilag is.
És például az anyagi dolgokat hogy fektettétek le, hogy azért nyilvánvalóan oké, hogy egy hétig itt van, egy hétig ott van, de majd lesznek olyan, főleg ha nagyobb lesz olyan költségek, ami nem tudom, táborba megy, stb. Tehát, hogy ezek még evidensek, hogy mondjuk elosztjátok a kettőt, de hogy ezzel kapcsolatban van-e bármiféle olyan megállapodás közöttetek, amitől nem lesznek ebből vitás kérdések, hanem mindenki.
Elosztjuk egyetlenül a kettőt. Vezetjük egy gyönyörű táblázatban, amúgy is táblázatfüggő vagyok, úgyhogy nem egy nagy gond, úgyhogy, és havonta elszámolunk.
Igen.
És akkor ezek a dolgok, amiket megbeszéltetek, egyébként ezeket le is írtátok, vagy ez csak szóban hangzott el?
Az elején azt akartunk volna, hogy akkor legyen aláírás is, de végül az sok beszélgetés után láttunk, annyira megbíztuk egymásban, hogy végül nem kellett, csak szóban. De ezek a kérdések végig előre meg van a válasz.
Vannak-e még olyan kérdések, amiket mindenképpen meg kellett egymással beszélnetek? Tehát mi az, amit lefektettetek még ezen kívül, hogy az anyagi, meg hogy mikor kinél van a gyerek, nevelési elvek, azt mondtátok, hogy még az étkezését is. Tehát igen, most így hirtelen azon gondolkozom, hogy nekem, tehát hogy én nem tudnék ennyire előre tervezni, de ez nyilvánvalóan azt se tudtam, igen, hogy lesz ez az egész. Igen. Tehát erre tényleg nagyon fel kellett akkor készülni.
Volt egy kérdés, ami kényes kérdés. Például, ha mi lenne, ha Európában tör ki a háború. Hová menekülni? A gyerek hová menni?
Erről is beszélgettem?
Igen. Hogy ha Vietnámban mennék, akkor ők hogyan fognak állni ezzel a dologgal? Ilyenről is
mondjuk nem egy elrugaszkodott.
Nem, sajnos nem.
Évekkel ezelőtt se volt, ez most meg aztán pláne.
Igen.
És akkor ezzel kapcsolatban mi az álláspont?
Az álláspont az volt, hogy a gyereknek a legjobb, a gyereknek az első. Úgyhogy akkor ha a legjobb az eset, hogy a gyerek elmenekülhetne háborúról, akkor ők támogatnának. De nem szeretném, hogy ezt történjen.
Nem ez a cél.
Igen, nem ez a cél.
Hát nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok velünk, és én szerintem ez egy nagyon, nagyon szép felállás, meg nem tudom, olyan tök jó ezt a harmóniát látni, hogy van, igen, hogy két ember között. Igen, hogy van, hogy két ember között nincsen ilyen egyetértés, hát mondjuk nyilván nincsenek itt a párjaitok, de ahogy mondjátok, úgy tűnik, hogy ez így nagyon jól működik ez a négyes, úgyhogy nagyon sok boldogságot kívánunk nektek, és köszönjük szépen, hogy itt
köszönjük, hogy eljöttetek.
Mi is köszönjük.
A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, az adásainkat visszahallgathatják a Klubrádió weboldalán és a különféle podcast megosztó felületeken, és te még el szoktad mondani, hogy kik vagyunk.
Mondani, igen, hogy üdvözlünk a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.